Egy életen magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével.
Sziasztok, kedves hallgatók, Babik Edit vagyok, és az Egy Életem műsorát hallgatjátok, amelynek mai vendége nagyon messziről érkezett hozzánk, egészen pontosan a világ végéről, annak is a legjobb kávézójából, és szerintem most már nagyon sokan tudjátok, hogy ki a vendégem. Igen, McMenemy Márk a mai vendége az Egy Életem műsorának. Szia, Márk!
Sziasztok! Hát nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyon régóta szerettem volna ebbe a stúdióba eljutni, nagyon régi hallgató vagyok, köszönöm a meghívást.
Igazán nincs mit, én örülök, hogy itt vagy. Kezdjük azzal, hogy Márk műsorát biztos ismeritek, Kávézó a világ végén, de aki esetleg nem, ebben a műsorsávban szokta hallgatni a rádiókáfét, azok kedvéért mondjál néhány szót, hogy miről is szól a műsorod, és előjáróban annyit, hogy nem tudtam nem észrevenni a hasonlóságot a Vendéglő a világ végén című könyvvel.
Nagyon örülök, hogy ezt észrevetted, mert hogy igen, ez is volt a cél, hogy Kávézó a világ végén, ugye a műsor cím és Vendéglő a világ végén Douglas Adams könyvének a címe. Uh-huh. Egyrésztről egy nagyon nagy kedvencem az egész sorozat, hogy ez a Galaxis úti kalauz toposoknak című, hát skifi, de igazából egy ilyen skifibe bújtatott filozófikus mű ez, és egy nagyon nagy hatással volt rám gyerekkoromban, és erre szerettem volna utalni a Kávézó a világ végénnel. Másrészt meg arra, hogy az egész műsor azért jött létre, mert azt vettem észre, és nyilván mindenki más is észreveszi ezt, hogy hát nagyon ilyen borulátó kommunikáció van így az egész jövőnkkel kapcsolatban, nyilván nem alaptalanul, de hogy ez szerintem kontraproduktív. Tehát egy idő után az, hogy csak a rossz hírekkel foglalkozunk, csak a világ végét várjuk, az egyáltalán nem jó, mert egy nihilt szül az emberekben, mert hogyha azt érzik az emberek, hogy nincs már remény, akkor egyáltalán minek törjük magunkat, jó, akkor van még egy pár évünk, addig nyomjuk meg, aztán lesz, ami lesz, miközben meg tök jó dolgok történnek a világban. Nagyon-nagyon sok ilyen dologról olvasok, és nyomon követem ezt az egészet, és akkor azt gondoltam, hogy tök jó lenne erről csinálni egy műsort, ugye az optimistább részéről, nem egy ilyen rózsaszín ködbe burkolt valamit, tehát hogy problémák, nagyon-nagyon komoly problémák vannak, de nagyon-nagyon jó emberek, nagyon tehetséges emberek csinálnak tök jó dolgokat azért, hogy egy élhetőbb jövőnk legyen, és végül is talán ez a kulcs, hogy ez nem egy fenntarthatósági műsor, hanem keressük ebben a műsorban azt a jövőt, ami egy élhető jövő igazából. Nyilván nem tud a jövő más lenni, mint fenntartható, hiszen a nem fenntartható akkor nem működik, de hogy ebbe pont ezért belefér tulajdonképpen bármi az építészettől kezdve a gasztronómián át a meditációig is, és persze aztán nyilván a klasszikus környezetvédelmi témák, vagy a technológiai témák, tehát hogy minden ilyesmi. Igazából az volt talán a legfontosabb szempont, hogy egy olyan műsort tudja csinálni, amiben olyan dolgokról beszélhetek, amik engem érdekelnek, és végre nem a páromat kell fárasszam reggel a kávé mellett, hanem itt ki tudom élni magam.
Minden nap bedobni egy újabb témát. Egyébként ebben nagyon egyetértek veled, hogyha pláne aktivizálja magát az ember, elkezd cselekedni, akkor egészen másképp áll egy problémához, mert akkor már benne van, akkor már talán látja a megoldást is, vagy legalábbis részleteket lát a megoldásból.
Igen, szerintem nagyon az emberek nagy százaléka szeretne valamit csinálni, csak igazából nem tud, megbénítja ez a sok rossz hír. Tehát ennek az egész mostani web2-es közösségi médiás világnak a nagy problémája szerintem, hogy túlságosan sok információt kapunk. Nem vagyunk erre felépítve, arra vagyunk felépítve, hogy valamilyen problémával szembesülünk. Régen is nagyon sok probléma volt, de nem is jutott el hozzánk. Néhány probléma volt, akkor azzal szembenézünk és megpróbáljuk megoldani. Itt meg az van, hogy így túlterhelődünk ezekkel a problémákkal, és hát most azt érzem, hogy teljesen tehetetlen vagyok, mert Borneón írtják az őserdőt és az orángutánokkal, mi van az Amazonas, az ég, közben meg mindenhol háború van, itt ez van, és akkor az van, hogy én ezen már olyan kicsike vagyok, hogy nem tudok semmit változtatni, miközben nem azokon a dolgokon kell változtatni, hanem helyben kell.
Így van, lokálisan kis helyi közösségekhez vagy emberekhez kapcsolódni, és mondjuk ezt szeretem én is a te műsorodban, hogy bemutatsz mindig egy-egy ilyen színfoltot.
Köszönöm.
És akkor azért beszéljünk egy másik műsorról is, ugyanis a YouTube-on láthatják a kedves hallgatóink a Kert TV című műsort. És ezért is hívtalak most be, ugyanis egyik hétvégén dobta nekem az Azori-szigeteket, biztos nem véletlenül, mert hogy sokat nézegetek én is úti filmeket, és hát hogy nem, McMenemy Márk volt az Azori-szigeteket, úgyhogy én akkor emeltem a telefonomat, és azt mondtam, hogy na oké, te kihúztad már a bakancs listádról, én még nem, és talán a hallgatók közül sem. Mindenki, aki meg már volt ott, elevenítse fel az élményeket, szóval szeretném látni, hogy te hogyan láttad az Azori-szigeteket, a te szemüvegeden vagy szemeden keresztül. Meg ami még érdekel, hogy egy ilyen kerttel foglalkozó, vagy kerttévés műsorvezető hogyan utazik, mi az, ami mondjuk egy kicsit másképp vonzza őt, mi az, amit hazahoz, mondjuk egy ilyen útról akár tudást, vagy akár növényeket, Úgyhogy akkor szerintem kezdjük azzal, hogy mesélj nekünk az Azori-szigetekről, te merre jártál, mit láttál, jó? És akkor ez legyen a kiindulási pontunk.
Egy nagyon régi bakancslistás desztináció volt nekem is az Azori-szigetek, mint szerintem nagyon sok mindenkinek, hiszen bárhol, ahol szóba került, fantasztikus képeket lehet látni erről a tényleg elképesztő szigetcsoport, ugye ez 7 szigetet takar az Azori-szigetek, majdhogy nem az Atlanti-óceán kellős közepén található, tehát majdhogy nem félúton van Európa és Amerika között, egy picivel közelebb Európához, és aztán úgy adódott, hogy Szomorú Miki barátom és kollégám, akivel a Green Team című műsort együtt vezetjük, ő szintén kertész, és ráadásul a szomszédom 5 percre lakik tőlem, és ővé a legszebb kert szerintem Magyarországon, egy nagyon-nagyon tehetséges kertészmérnökről beszélünk. Ő nála voltam egy ilyen workshopban, és akkor ott volt egy hölgy, aki Azorin él, és ott tart túrákat, és ő mondta, hogy hát figyelj, hogyha a kertészeti szempontból meg növények véget valahová akarunk menni, akkor mindenféleképpen muszáj, hogy eljöjjünk Azorira, és akkor ők nagyon szívesen körbevezet minket, és megmutatja ezeket a nagyon-nagyon szép dolgokat, és akkor hát ez erültette a bogarat a fülünkbe, és akkor végül is szervezkedtünk, stb., és akkor meg tudtuk ezt szervezni, hogy akkor menjünk el, és ha már elmegyünk, nyilván akkor ezt használjuk ki, és forgassunk róla, és akkor készült a kertévére is anyag, illetve van ez a Green Team című műsor, ami pedig a Spectrum Home-on megy, oda készült egy még nagyobb egyébként 48 perces adás ebből, és hát maga a koncepció az pedig túl azon, hogy persze ott vagy, és nagyon szép, tehát hogy ez már önmagában elviszi a sót, de hát hogy mi úgy közelítettük meg az egészet, hogy a flórával foglalkoztunk, tehát azokkal a növényekkel, na, amik ott vannak, igen, és hát az egész sziget tulajdonképpen egy szigetcsoport, nem tudom, a többi szigeten ugye nem jártunk, mi São Miguel szigetén voltunk, ez a legnagyobb sziget, az tulajdonképpen egy botanikus kert, tehát hogy egy nagy botanikus kert, egy nagyon érdekes szituáció. Egy picit szomorú és egy picit nem, hogy az őshonos növényzetből ott gyakorlatilag alig maradt valami. Az történt, hogy azt hiszem, hogy talán a 17. században a portugálok már elkezdték beültetni narancsfákkal az egész szigetet, meg cukornáddal. Hát és gyakorlatilag kiirtottak minden őshonos növényzetet, és beültették ezekkel a növényekkel, és aztán jött valami betegség, és akkor a narancsfáknak a nagy része az elpusztult, és akkor elkezdték nézni, hogy akkor mit lehetne helyette betelepíteni. És tulajdonképpen minden növény, ami ott van, telepíten. Például a hortenzia, ami ugye a jelképe, és tényleg úgy nő, mint a gaz, azt is ők telepítették be. Tehát minden telepített, és nagyon érdekes, hogy vannak ilyen úgynevezett karanténparkok, amiket már azért nagyon okosan már azért hoztak létre, hogy azokat a növényeket, amiket behoztak, azokat először ezekbe a karanténparkokba telepítették, és megnézték az akkori szakemberek, hogy hogyan viselkednek, mennyire invazívak, mennyire érzik ott jól magukat. Tehát végig is egy ilyen növény megfigyelő, hogy akkor hogy viselkednek, mennyire érzik ott jól magukat, vagy mennyire viselkednek rosszul. Így is azért vannak dolgok, például a gyömbérlilium, amit mi ugye úgy nevelgettünk a lakásainkban, és nagyon drágán lehet venni egy-egy gyömbérlilium hagymát, hát azokkal egész hegyoldalak vannak beterítve, és tényleg írtják, ahogy csak tudják, tehát olyan, mint nálunk a parlagfű. Tehát, hogy tényleg vigyázni kell rá, és szerencsére most már azért az utóbbi 20 évben van egy olyan mozgalom, hogy próbálják visszahozni az őshonos növényzetet, ez egy ilyen alacsony lombú, ilyen babérerdő, ami ott az őshonos, és akkor most már egyre nagyobb területet, illetve ott az ottani állatvilágot is, mert van egy nagyon fontos pinty, amiből millió számra volt a szigeten, és ez majdnem teljesen kipusztult, egyrészt azért, mert elvesztette a környezetét, másrészt még vadászták is, és akkor ezek is szépen jelennek meg, tehát, hogy ezeket a dolgokat is végigvettük. De azért mi elsősorban azt néztük, hogy úristen, de szépen, mennyi hortenzia, mennyi azálea. Tehát...
De hát a Kánaán ez a szigetcsoport tulajdonképpen a növényeknek, ásványi talaj, ugye vulkánikus között, azért az óceán, igen, hatása, úgyhogy, és amúgy is a természetkedvelők egyik nagyon-nagyon látogatott helye.
Gyönyörű.
Úgyhogy én Madeirán voltam egyébként, és ott láttam ezeket a burjánzó hortenziákat, igen, és én hortenzia fan vagyok.
Hát szerintem nagyon kevés az olyan ember, aki azt mondja, hortenzia.
Hogy a közömbös, igen.
Igen, de tényleg gyönyörű.
Nagy duzzogva én is mindig kiültetem, amikor kapok ajándékba, akkor mindig kiültetem utána a kertbe, úgyhogy itt
és ott megmaradnak?
Ott. Meg, bizony. Na, hát akkor szerencsés. Hát az óvó szemem rajtuk van.
Na jó, csak hogy
tudom,
sokszor ugye azért
nem mindegy, árnyékosabb helye kell neki egy kicsit, szóval nagyon kell figyelni.
Meg a talajra
is figyelni kell. Igen, igen. Ó, köszönöm, hát el is felejtettem, hogy a főkertésszel beszélgetek. Így van.
Nagyon-nagyon savanyú talajt kedvenek, és sok ilyen makrofila fajta, amit ugye mikönnek a nagyon szép ez a kékvirágú, azért az kevés helyen érzi jól magát, és akkor sok mindenki nyüglődik ezzel, de már vannak szerencsére egy csomó olyan fajta bugások, ilyesmik, amik már nem olyan érzékenyek a talajra, azokat meg szinte bárhová lehet ültetni, de igen, szóval lenyűgöző, meg hát az sem mellékes, hogy 200 napot esik az eső egy évben. Nekünk egyébként óriási szerencsénk volt, mert abban a 5 napban, amíg ott voltunk, csak az utolsó este kezdett el esni az eső. úgyhogy nagyon nagy mázlink volt, azért ezzel számolja mindenki, aki megy, hogy azért nagyon komoly esővédő ruházatot vigyen, mert nagyon nagy mázlik kell ahhoz, hogy
szárazon megúszta.
Szárazon megúszta az ember, igen.
Ha már a növényekről beszélgetünk ilyen részletesen, akkor ha jól emlékszem a filmedben, az Erika növény, az uh-huh. faként volt igen, jelen. És igen. Én úgy tudom, hogy itt ma Magyarországon úgy hívjuk ezt a növényt, hogy alpesi Erika.
Igen,
tehát,
igen.
hogy mégis egy picit máshonnan jön, vagy másképp néz ki.
Persze, tehát azért ezek nagy családok, és akkor uh-huh. azon belül vannak uh-huh. különböző fajták, tehát ez valószínűleg egy nagyobb növekedésű fajta. De azért mégiscsak, igen, mégiscsak döbbenetes azt látni, hogy amit mi ismerünk, és akkor esetleg a kertbe vagy az Alpokba, hogyha járunk, akkor látjuk, hogy egy ilyen kis talajtakaró kis bokrocska, uh-huh. és akkor ott meg egy óriási fa, és az ember nézi, hogy mi ez a fa? Hát ez nem lehet.
Nem lehet, de
Erika. Igen, tehát hogy nagyon-nagyon érdekes volt látni, hogy ezekben a karanténparkokban is akkora fák voltak, hogy így számolgatok, hogy hát hogy lehet ilyen nagy, hogy ez a karanténpark mondjuk 100 éves, hogy lehet egy ekkora, mint egy gigantikus szobafenyő, ez nagyon vicces, hogy az ember az találkozik egy szobafenyővel, ami a nevében is benne vagy. Hát mi ezt ilyen szobanövényként ismerjük, és akkor nem tudom.
És nem látod a tetejét,
nem
mert
látod
már a tizedik emeleten lenne, hogyha
hát, vagy még fölötte. Tehát giga, csak hát ugye az van, hogy azt számolgattuk, hogy nagy valószínűséggel olyan 3-szoros tempóban nőnek ott a növények, wow. mert hogy egyrészt ugye egész évben tudnak nőni, nagyon-nagyon sok a tápanyag, sok a víz, és nem kell újraindítaniuk minden évben, nem az van, mint nálunk, hogy akkor jó lehulladjalom volt, alszik egy kicsit, újra összeszedi magát, tehát ez sokkal inkább lassítja a folyamatot, hanem egész évben tudnak nőni, és ez egy ilyen 3-szoros tempót eredményez. Mm. És mondta is a Rita, aki a guide-unk volt, hogy hát ha nem írtják ezeket a hortenzia sövényeket, meg az útmenti sövényeket, volt egy ilyen útszakasz, akkor 3 hónap alatt egyszerűen fölfalják a kétsávos utat. Tehát eltűnik. Tehát teljesen
mondjuk
más.
A kertembe áthívnék egy ilyen hortenziát, mert én nagyon bírnám, hogyha az egész ebből állna.
Egyébként tök érdekes, hogy magánkerteket, szépeket viszont nem láttunk egyáltalán.
Hát tudod miért, mert nem olyan érték, mint nekünk, aki örül, hogyha maga kis birtokán tud valami szépet produkálni.
Ilyen kis béna gyepes kertek voltak, mert az akkor én itt gyepet csinálok, nem ez a hülye hortenzia, minden, meg minek, hát kinézel, és ugye minden, az egész sziget egy hatalmas nagy kert, tehát most minek bíbelődni ott a kerítésen belül. Én mondjuk biztos, hogyha ilyen helyen élnék, akkor valami olyan elképesztő, nem tudom, ritkaságokkal telepakolt dzsungelt hoznék létre, de hogy így nem divat a helyek között.
Ott nem tudtál dzsungelt létrehozni, de haza hozol-e valamit, nem tudom, hogy szabad erről beszélni, hogy mit szabad behozni, vagy
elméletek
kivinni.
Nem, semmit sem szabad.
Igen.
Semmit sem szabad hozni.
Jó, de magokat azért... szabad, magot talán, nem? Hát, amit csomagolt.
Igazából nem lenne szabad, mert hogy ugye ezek mind lehetnek, ugye így hozhat be az ember invazív fajokat, és egy csomószor ugye ebből vannak a problémák, hogy akkor így hoz be az ember valamit, de mivel, hogy ezeket a növényeket egyébként egy kertészetben is ugye hogy megkapod, uh-huh. tehát hogy tulajdonképpen...
Tehát a figyelem ott ráfókuszál, hazajössz, és itt megveszed
és akkor, igen, és akkor mondjuk meg tudod venni, és akkor nincs meg az a rizik, hogy mondjuk esetleg behurcolsz ezzel valamiféle betegséget, tehát ez lehet a vadonban szedett növényekkel ez lehet probléma, hogy akkor valamilyet behozol, ami eddig nem volt itt, bár ez inkább fordítva érvényes, mert ugye az azorin például nagyon sokáig meg tudták úszni problémák nélkül, meg vannak még most is olyan betegségek, amik oda nem jutnak el, mert hogy annyira messze van, hogy nem tudnak mondjuk a kártevők például nem tudnak több ezer kilométert repülgetni. Ilyen szempontból szerencséjük van, de mondjuk egy gombás betegség az már simán át tud jönni egy hajóval.
Egy nagyon picit látszólag elkanyarodok a témánktól, de nem. Tőled tudom az egyik filmedből, hogy létezik növényútlevél.
Igen.
Mire szolgál ez, vagy pontosan mi a növényútlevél?
Hát pontosan ez, hogy akkor ellenőrzik, hogy akkor ez milyen körülmények közül jött, nincs benne semmiféle betegség, tehát hogy van egy hatóság, aki ezt ellenőrzi, hogy akkor az mondjuk az adott országnak a szabályozásának megfelel, hogy belefér, hogy nem védethető, tehát mindenféle olyan dolgot, ami éppen az adott két országnak a szabályozása, azt ellenőrzik, és akkor az van igazolva egy növényútlevéllel, és akkor ilyen hivatalos ide-oda a szállítgatást az csak ilyen növényútlevéllel szabad megtenni.
Jó, ezt csak azért tettem most fel ezt a kérdést, mert egy ilyen utazási magazinban még növények utazásáról, meg növények útleveléről nem beszélgetünk.
Fénképp nem készül róla, igen, okay. nem úgy kell elképzelni.
Oké, okay. Jó, rendben van, köszönöm szépen. Picit kitértél előbb az állatvilágra, pintyeket emlegetted. Uh-huh. Van-e olyan az állatvilágban, ami nagyon megragadott, ami magával vonzott, behúzott? Mi az, amiről szívesen mesélsz az Azori-szigeteken?
Hát én növények után talán, vagy hát szerintem nem is után, hanem ugyanazon a szinten vagyok állatbolond, tehát hogy én mindenféle állatot imádok, és állatorvos is szerettem volna lenni, mikor gyerek voltam. Tehát az állatok azok nagyon-nagyon érdekelnek. Érdekes módon egyébként nincs nagyon sok a szárazföldön nagyon sok izgalmas állat, pont emiatt a távolság miatt, mert hogy mindentől messze van, tehát tulajdonképpen őshonosan csak madarak vannak a szigeten. mert hogy ezt a több ezer kilométer csak ők tudták megtenni, illetve denevér fajtában, nem tudom a denevérek, hogy tudnak ennyit repülni, de hogy azok vannak ott, amik úgymond őshonosak, mert ugye nagyon érdekes, hogy ez nem levált ez a szigetcsoport mondjuk a nagy kontinensre, amit mondjuk Madagaszkár esetében, ahol nagyon érdekes, hogy teljesen egyedi fajok alakultak ki attól, hogy mondjuk évmilliókkal ezelőtt levált az afrikai kontinensről, hanem ezek vulkanikus szigetek, tehát a semmiből egyszer csak fölbukkantak, tehát hogy nincs ilyen szempontból őshonos, és nincsenek ilyen nagy testű emlősök, ami problémát is okoz, mert például patkányok vannak, amik a hajókkal jöttek, és nincsen őshonos ragadozó, ami pusztítaná őket, vagy kordában tartaná őket. Tehát ilyen szempontból a madarakon kívül nincs nagyon sok minden, viszont a tengerben meg annál több. Tehát voltunk is Bánalesen, ezt mindenkinek tudom javasolni, hogy érdemes elmenni. Nagyon sok cég foglalkozik vele, nagyon-nagyon környezettudatosan művelik ezt a dolgot, nagyon odafigyelnek arra, hogy ne zavarják közben az állatokat. Tehát a bánákat nem úgy kell elkezdeni, hogy mindenki oda megy, csak meg lehet böködni, hanem 200 méternél közelebb nem szabad menni. De hogy azért azt azért szemmel jól lehet látni, hogy ott van egy ámbráscet, és akkor láttuk azt is alá merülni, de a delfinek például egész nagy delfin csoportok azok jönnek, és imádnak a hajóknak a hullámain szörfözni, és ott ugrabugrálnak a hajó körül. Kis pici delfineket is láttunk, úgyhogy az lenyűgöző volt, illetve én nagyon szeretek búvárkodni, úgyhogy mindig ilyen helyeken megragadom a lehetőséget, és itt is merültem, úgyhogy ott is azért elég sok mindent láttam a víz alatt, rájákat, ilyesmit, amit nem láttam, de egyébként lehet látni az Azorin bizonyos időszakban, azok a manták, az ördögráják, ugye ezek a hatalmas nagy 4-5-6 méteres fesztávolságú nagy ráják. Ezek egy bizonyos időszakban, júniustól azt hiszem, hogy szeptember végig arra járkálnak, és akkor egy ilyen komolyabb kihajózással lehet velük merülni, tehát cetszápák is elő szoktak fordulni a környéken. Úgyhogy ha valaki szeret búvárkodni, azért ez egy jó desztináció.
És láttál mindegyiket? Láttad?
Hát sajnos nem csak egy sima valamilyen ráját, amit nem tudok, egy kisebb, kis pici egy méter átmérőjét.
Szerintem nem baja, az elég volt.
Én azért örültem volna, de nem volt időm egy ilyen komoly, ezek a nagy merülések, ezek olyanok, hogy egész napos kivisznek hajóval, több órát kell utazni, nekem meg egy ilyen
úgynevezett ilyen part. A parton.
Hát ennyi volt. Egyébként ez is volt, hogy 5 napot voltunk ott, ami borzasztó kevés volt. Én nem szoktam ilyen rövid időre menni, hogyha megyek valahová pont ezért, mert hogy 5 nap alatt sem.
Tehát mennyit ajánlasz? Mennyi időt töltsön az, aki mondjuk azt mondja, hogy el akar picit mélyedni?
Azt hiszem 10 nap az a minimum. Igen, hát eleve nagyon messze van. Tehát mi úgy tudtunk menni, hogy 2 átszállással, tehát azt hiszem Frankfurt, és akkor Lisszabon, és akkor Lisszabonból oda, tehát egy ilyen egész nap, tehát 13 óra volt összesen, amíg odaértünk, tehát hogy azt belekalkulálni, hogy az ember akkor utazik 2-szer egy napot, akkor azért már legyen már ott, akkor elég ideje. Tehát én azt mondanám, hogy 10 napot, vagy legalább egy hetet legyen ott, és akkor plusz az utazás, de az már ugye majdnem 10 nap. Úgyhogy én pont ebből kifolyólag nagyon szeretnék visszamenni. Tehát nem mondanám, hogy kihúztam a bakancslistámról, hanem tettem egy piros pontot mellé, és igen, nagyon szeretnék visszamenni.
Ide-vissza. Azt jól tudom, hogy a szigeteknek, mindegyiknek van egy színe, amivel definiálják. Ti, hogy São Miguel voltatok, az a zöld sziget, azt hiszem, hogy van egy fehér sziget, barna, orgonalila, azt hiszem, hogy van színe,
lehet,
voltatok a többin, úgyhogy erről
tudjuk,
nincs akkor.
Igen, de a zöld az stimmel.
Az pipa. Okay. Az Azori szigeteken van-e olyan gasztronómiai élményed, ami maradandó? Vagy emlékezetes, vagy azt mondod, hogy na ezt próbáljátok ki, hogyha oda utaztok, kedves hallgatók?
Van. Hát nyilván a tengeri herkentjüket, azokat mindenhol, ott is nyilván a tengerrel körülvéve meg lehet kóstolni, bár meglepően kevés egyébként a halas étel, ami nagyon furcsa egy szigettől, tehát hogy nem az érződik, hogy itt feltétlenül a halas ételeken van a hangsúly, nagyon sok marhát esznek, több a tehén például a szigeteken, mint a lakos, tehát nagyon-nagyon sok tehenük van, igen, és nagyon-nagyon-nagyon híresek a tejtermékeik, nagyon-nagyon finom tejük van, nyilván ez a zsenge, zöld fű mindenhol.
Persze, azon nőnek fel, igen.
Igen, és valamelyik nagy ilyen csokoládé márka is tőlük vásárolta az extra minőségű tejet, nem tudom hány országban kóstolták a tejet, és akkor ő rájuk esett a választás. Tehát sok tejet, sok sajtjuk van, és akkor ebből kifolyólag azért sok marhahúst is esznek, és hát nagyon-nagyon finom, igen, a tényleg kóstoltam is, voltam egy ilyen farmon, egy ilyen biofarmon, ahol a program része volt, hogy meg kellett fejni az egyik tehenet, és akkor meg lehetett kóstolni a friss tejet, ami nagyon finom volt, és érdekes módon kicsit sós volt.
Az óceán hatása.
Igen. Aha, tehát egyszerűen annyi, ugye, gondolom, ráragad mindenre ez a só, és a tej is egy ilyen picit sós, nem volt olyan édes, mint nálunk, hogyha az ember megkóstol egy ilyen frissen fejt tejet, az kifejezetten édes, itt meg volt egy pici sós mellékzöngéje, és talán ami a legfinomabb volt és a legjobban ízlett, az pont ezen a farmon sütöttek friss kenyeret egy kemencében, ezen a gyömbérlilium levélbe csavarják be, és akkor azt ott még így, tudod, amikor meleg, és ropog, és szétvágta a gazda ilyen hatalmas nagy serclére, és akkor az ő saját tengeri sós vajukkal, illetve sajtjaikkal, meg a helyben termelt mindenféle paradicsomos és egyéb ilyen gyümölcsös szószokkal ettük azt a friss, meleg kenyeret, tehát ez volt a csúcs. De van egy másik, amit ott csak São Miguelen csinálnak, ez pedig a kozidó. A kozidó az egy speciális olyan étel, amit a vulkánban főznek, mert hogy ugye annyira aktív még ott a vulkáni tevékenység, hogy ez gyakorlatilag furnás, ahol mi voltunk, az egy kráter. És vannak olyan, hát nagyon-nagyon sok helyen tör föl ez a forró víz, és mindenhol ilyen párát lehet látni, és különböző hőmérsékletűek ezek a vizek, és akkor vannak olyan helyek, ahol egészen forró a víz, és ott ilyen kútgyűrűket eresztenek le, és ezeknek a kutaknak az alján ilyen több száz fokos gőz keletkezik, és akkor azt csinálják, hogy ilyen óriási nagy kondérokat telepakolnak mindenféle hússal, de van benne marha, disznó, csirke, egy rahedli zöldség, ugye jamgyökeret, elég sokat esznek, megtermesztenek, batátát raknak még bele, és azt az egészen egy káposztát, és így összedobálják, meg kolbász, tehát tényleg mindent, és akkor azt berakják, és akkor mondjuk 3-4 órát ebben a, tudom,
ez 300 fokos. Ez így a föld fölött be is rakják alá már ebbe a csőbe, vagy ilyen kútgyűrűket,
igen, amit
leengednek, ott leeresztik.
Leeresztik, és rátesznek egy fedelt, és betakarják földdel, és akkor azt mondjuk reggel 7-kor berakják, és akkor délben van egy ilyen nagy esemény, sok turista közepette, kiemelik ezeket a nagy kondérokat, és akkor bizonyos ilyen kijelölt vendéglőkben lehet ezeket megkóstolni, és akkor persze mi is ettünk, és egy ilyen gigantikus adagot kaptunk, tehát mondtuk, hogy hát azért mi jó étvágyóak vagyunk, hát azért ne tessék azt gondolni, hogy itt, és akkor így...
Hát jöttek a nagy magyar legények, ugye gondolták, hogy megkínálják.
Gondoltuk, mi vagyunk a nagy étvágyó magyar legények, hát az egy negyedét nem tudtuk megenni annak, amit kaptunk, és egy ilyen óriási nagy ilyen doggy bagben vittük haza a cuccot. És hát az volt a vicc, hogy közben viszont annyi mindent ettünk máshol, hogy aztán azt végül meg se ettük, hanem tényleg doggy bag lett belőle. Két egészen apró kis csökött kutya volt az utcába, hát azok szerintem még most is azt eszik.
Tehát, titeket emlegetnek
azóta. Igen, tehát így leraktak, és látszott, hogy néznek, hogy mi ez nekünk, tehát így tényleg, úgyhogy ők jártak jól a kozidóval. Az így finom volt, de azért hát nem azt mondanám, hogy a gasztronómia csúcsa. Egy picit olyan, tudod, olyan egységesre főz az egész.
Ez a mindent bele, nem? És akkor igen, ráadásul azért gondolom, hogy ezt nem lehet őrizni, vagy megnézni időnként, hanem ez tényleg ahogy esik, úgy puffan.
Igen, és akkor úgy kirakják egy nagy tára, és akkor van benne jó, finom, omlós a hús, de ugye az egész egy ilyen egységes, ilyen kicsit ilyen trutyivá fő össze. De ez nagyon, tudom, nagyon étvágy éreztem. De egyébként finom, tehát egy jó, nagyon-nagyon puha, finom húsi lesz belőle, de annyira nem voltunk ettől. A kenyér, a friss kenyér, a friss vajjal, az sokkal inkább.
Márk, nagyon szépen köszönöm, most egy nagyon picit megpihenünk, és folytatjuk a beszélgetést, és közben arra kérlek, hogy válassz egy országot, ahova majd még ellátogatunk, és akkor egy picit mesélsz az utazási, meg a növényekről szerzett élményeidről. Kedves hallgatók, a rövid zene után várunk benneteket vissza.